műsor támogatója a Csíkisör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A mesterséges intelligencia napról napra fejlődik, ezt a tényt kár is lenne tagadni, szemet hunni felette pedig kimondottan hibás döntés lenne. Jelenleg annak vagyunk a tanúi, hogy az új technológia az informatikusok munkáját veszi el, több IT cég is elbocsátásokat jelentett be, mind Romániában, mind pedig más országokban. De vannak más területek is, ahol egyes dolgozók veszélybe kerültek, vagy fognak kerülni a mesterséges intelligencia térnyerése miatt. Így adja magát a kérdés, hogy mire lehet számítani a jövőben, hogyan lehet, már ha egyáltalán van erre lehetőség, védekezni, vagy felkészülni az AI előretörésére. Témánk munkaerő és mesterséges intelligencia. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon, valamint SMS-ben a 0740-274-165-ös telefonszámon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül nézhető is. Címünk marosvásárhelyiradio.ro. A Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában itt ül mellettem dr. Dávid László, egyetemi professzor, a Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem korábbi rektora, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és eljött a digitális világba. Professzor úr, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy az elmúlt 5 évben hogyan és miben fejlődött a mesterséges intelligencia, melyek voltak ennek az előre lépegetésnek az úgynevezett mérföldkövei?
Nos, az érdekes, hogy a mesterséges intelligenciáról immár 50 éve beszélünk, és 50 évben senkit, de senkit nem érdekelt az, hogy valójában mit is csinálunk. És nem is 5 éve, hanem olyan 7-8 éve az, amikor történt egy nagy áttörés. Pontosabban 2017-ben történt az meg, hogy a Google-hez tartozó DeepMind cég munkatársai kifejlesztettek egy olyan sakkprogramot, AlphaZero-nak hívják, ami ugye az addigi Deep Blue programhoz képest, ami annak idején a világbajnokot megverte sakkban, és egy több évtizedes fejlesztés eredménye volt. Ez az AlphaZero 7-8-9 órát tanult attól a pillanatból, hogy megmondták neki, hogy milyen lépések lehetnek, és 9 óra után akkori legjobb tőkehal, ugye Stockfish programot, ami világbajnok program volt, hát 25 alkalommal megnyerte, 72 alkalommal döntetlent játszott vele, és olyan élő pontszámban olyan 1600-1700-1800 pontot ért el, még egyszer mondom, 9 óra tanulás után. Semmit nem tanult többet, 9 órát megtanulta, mint egy kisgyerek, és ettől a pillanattól kezdve nagymester is szinten tudott játszani. A következő lépés az volt, ugyanaz a cég egy évre rá kiadta azt a programot, ami ugyanígy tanulással, az AlphaGo tanulásával, az akkori legjobb Go nagymestert, a világbajnokot, aki 16-szor volt világbajnok, 5 játszmából 4-et megnyert a program. Ergo azt jelenti, hogy egy olyan áttörés történt, ami adott szinten az bizonyított, hogy mennyire térnyerő a mesterséges intelligencia, de nem jutott a hétköznapi emberekig. Aki olvasott erről, köszöni szépen, jó volt, és igazából ez ide nem jutott el. Sőt, Ugyanekkor kezdték fejleszteni az önvezető autókat is. Csak megint az önvezető autók, ha nem jutottak el hozzánk, akkor nem értettük a hátterét. Én még a 90-es évek végén olvastam egy Jan LeCun nevű fiatalemberről, aki Turing-díjas informatikus lett azóta, aki kifejlesztette ezt a mély tanulásos neuronhálókat, amelyekkel ma az autók felismerik az adott helyzeteket, felismernik azt is, hogy kivel beszél, de a táblákat, az útkereszteződéseket, és ezt ő az Egyesült Államokban fejlesztette tovább, ugye kiment oda, és igazából olyan áttörés volt ez, ami az adott esetben képfelismerésre azt bizonyította, hogy a mesterséges intelligencia jobban tud teljesíteni, mint mi. Én ma a diákokkal ilyen programokat is íratok, ami azt jelenti, hogy a sötétben, szürkületkor ismerjenek fel olyan táblákat, amit én magam nem ismerek fel, mert olyan elmosódottak, és a program nagyon is jól teljesít. De ebben a pillanatban nem jutott el oda, és ezt ugye mondtam is az előbb, hogy az ipari forradalom ugye akkor vált elérhetővé mindenkinek, amikor a energiát elhozták a lakásunkba, és ott van a lakásunkban egy ilyen konnektor, ahova én bedugok bármit, és fel tudom használni.
Ez a ChatGPT, hogyha nem tévedek, ide akarunk kiukadni.
Igen, abban a pillanatban, ahogy eljutott mindenkihez ez a történet, hogy mi van, és ez a ChatGPT ezt pontosan ezt tette, de a Gemini vagy a Bard, amik alternatív változatok, ugyanezt teszik, abban a pillanatban felkapta a fejét számos amatőr, de olyan is, aki egyébként szakember, hogy lám-lám, itt van velem, a lakásomban tudom használni, a mindennapi életemben tudom használni, és igazából az történt, amit már évtizede megjósoltunk, hogy mindenkinek itt a lehetősége egy nagyon okos személyi asszisztensre, bármivel megkérdezhetek. Hol állunk most? Hát ott állunk, hogy a különböző területeken különböző programok nagyon jól teljesítenek. Egyik nagyon jól ismeri fel a képeket, másik tud generatívan szöveget generálni, a harmadik az ugye tud jól sakkozni, és így tovább, de majd nem létezik egy olyan programunk, ami általánosan minden területen egyformán jól teljesít. Ezen viszont gőzerővel dolgoznak, és maximum 5 év alatt megszületik ez a program is, amit általános mesterséges intelligenciának lehet majd nevezni, és ez tényleg egy olyan személyi asszisztens lesz, ami minden kérdésünkre tud választ adni. De már ma ugye a beszélgetéseken, az információszerzésen túl olyan programok vannak, amelyek programokat írnak helyettünk, és azért nagy szó, hogy az informatikusokat kidobják, hát a szenior informatikusokat nem, mert ilyen szinten még nincs a mesterséges intelligencia. De én többször hallottam olyat egy szenior informatikustól, hogy nem kell nekem kezdő informatikus, mert én a feladataimat a mesterséges intelligenciával sokkal könnyebben megoldom, és nem kell legalább tanítanom a fiatalokat, ergo bezárul egy olyan út, ami egy informatikusnak ugye a tanulást jelentette.
Itt elhangzott az, hogy virtuális asszisztensek, és hogyha visszagondolunk ezelőtt mondjuk 10-15 évvel, akkor jelentek meg ugye az okostelefonokon elérhető asszisztensek, akár az Apple-nél a Siri, akár a Samsungnál a Bixby, és még hosszan lehetne sorolni, de hogy ezek az akkori tudásuk alapján arra voltak képesek, hogy beállítanak egy ébresztőórát, megmondják, hogy hány fok van odakint. Hogyan jutottunk el oda, hogy most már akkor tényleg az informatikusok, vagy legalábbis a kezdő informatikusok, ahogy ön fogalmazott, munkáját veszélyezteti a mesterséges intelligencia, és mi lesz akkor 5 éven belül, önt idézve, amikor elkészül azaz egy mesterséges intelligencia, mondhatnám így is a Gyűrűk urából idézve, hogy egy mesterséges intelligencia mind fölött, amely mindenki kérdésre fog tudni válaszolni, és nem az lesz, amit jelenleg tapasztalunk, hogy van egy, ami a képfelismerésben, és egy, ami a szöveggenerálásban jó.
Nos, az, ahol most állunk, és ezt megnyugtatásként mondom mindenkinek, hogy ugye, amikor a ChatGPT-ről beszélünk, a chatet most felejtsük el, de nézzük meg, hogy mi a GPT, minek a rövidítése a GPT. A GPT az a generatív, pre-trained, tehát előre tanított transformer, ugye az a T. Mit jelent ez? Generatív. Generatív azt jelenti, hogy tud új tartalmat, vagy újszerű tartalmat generálni. A pre-trained, ugye az előre tanított, ez a legfontosabb része, mert valójában azt jelenti, hogy valahol ilyen füstös szobákban, vagy számítógép szervereknél sok-sok kuli, idézőjelben mondtam a kulit, azon dolgozik, hogy tanítsa ezt a programot. Felügyelt módon tanítsa. Tehát ő nem saját magát tanítja, hanem felügyelt módon tanítom meg, mert hogy egyébként nincs rálátásom, hogy mi az erkölcsös viselkedés, vagy mi a értékrend, és mi, az ne, mi nem az. Tehát ezt a felügyelt tanítással tudják megoldani, hogy valamennyire kézbe lehessen tanítani ezt a, tartani ezt a mesterséges intelligenciát, mert azt tanítom meg, amit én jónak tartok. Mert hogy ilyen is történik, hogy téves információt ad, ez vagy cigány útra ment valami, vagy nem figyeltek oda megfelelően. Az utolsó szócska, ez a transformer, na ez jelenti a mesterséges intelligencia struktúráját. 2017-ben egy Wasabi nevű úriember fedezte fel ezt az újfajta struktúrát, tehát a mesterséges intelligencia az neuronhálóból áll. A kérdés az volt, hogy hogy csatolom a neuronhálókat. Hosszú ideig ezek a neuronhálókkal megtanítottam valamit, és aztán örök életére tudták azt a valamit. És rájöttünk, hogy állj meg, Bándor, az ember nem így működik, hanem úgy működik, hogy el kell felejtsen valamit, új információk vannak, újfajta adaptációt kell tenni, tehát be kellett vezetni egy olyan intelligencia típust, egy olyan neuronháló típust, ami képes felejteni. És ez volt az úgynevezett hosszú-rövid távú memória, long short term memory, ugye, ami egy ilyen visszacsatolt neuronháló, és a következő lépés volt az a transformer struktúra, ami ma biztosítja ezt a neuronhálónak a tanítását. De mit is jelent a tanítás? Nagyon egyszerű, és a kedves hallgatók is azt hiszem megértik ezt. Tehát valójában én valamilyen módon az adott nyelvi fogalmat kódolom. Hogy ez a kód, ez csak egy betű, vagy egy szótag, vagy egy egész szó, ez hosszú fejlődése van, a trend arra fele mutat, hogy szó legyen, mert annak van értelme. És a nagy nyelvi modellek ezeknek a szavaknak valamilyen kódot társít melléje. És képzeljék el, önök, hogy a háromdimenziós térben a tér minden pontjában van egy szócska, oda van bigyeztve, itt van egy szó, hogy ország, itt van egy szó, hogy főváros, itt van egy harmadik szó, és így tovább. És az az érdekes, hogy miután megtanítom, a tanítás azt jelenti, hogy ebben a térben elrendezem ezeket a szavakat. És amikor egy mondatnak a következő szavát generálom, akkor veszem ezeket a kódokat, összeadom, és az új koordinátára megnézem, hogy mi is találhatott, és az a legvalószínűbb szó, ami kellene következzen. És ezt bármilyen nyelven el tudom végezni, és a különbözőt tanítás, vagy ez a kódolás, ugye ez azt jelenti, hogy nagyon hasonló struktúrák alakulnak ki ebben a térben. Tehát az az érdekes, és azért meséltem ezt el, mert az OpenAI csoport egy adott pillanatban megtagadta, és azt mondta, hogy mi nem fogunk úgy hivatkozni erre a ChatGPT-re, hogy mesterséges intelligencia. Ez egy valami. De még nem intelligens. Ez egy olyan dolog, amit hogyha én látom, hogy hogy működik háttérben, akkor nem jelent új információt, nem jelent új felfedezést, nem hozza az új tételeket. Márpedig az intelligencia azt jelenti, hogy az addig ismeretekhez képest valami újat hoz. Na mi az, amivel jól teljesít? Hogy óriási adatbázis van a háta mögött, sokkal több, amit, hogyha egyfolytában olvasnánk, egy ember hozzajutna ahhoz az adatbázishoz, tehát több milliószor több adatbázis, és ezért annyira jól be tudja tanulni ezeket a válaszokat, hogy bármelyikünknél jobban teljesít általánosan. Tehát valójában ez az óriási adatbázis jelenti azt a fölényt, amit egy-egy emberrel szemben teljesít. És egy-egy emberrel szemben látjuk, hogy hát egészen másként működik, mert hogy ez az óriási adatbázis, amihez ő hozzáfér, ami után tanítják, és aminek az információi valahol benne vannak, jelenti azt a fölényt egy emberhez képest. A következő lépés viszont az kell legyen, hogy hogy tud új tartalmat generálni. Hogy tud olyan tartalmat generálni, amit én, mint ember nem tudok kitalálni. Nem információként, hanem logikus, tudós következtetésként. Na most ezt nem tudjuk még, hogy ez hogy fog megtörténni, és igazából az lesz a veszélyes pillanat, ezt most már el kell mondani, amikor a mesterséges intelligenciát szabadjára engedik, és nem felügyelt módon tanítjuk, hanem azt mondjuk, hogy tégy meg mindent, írjál olyan programkódot saját magadnak, ami jobbá teszi a működésedet. És ebben a pillanatban elvesztem azt a felügyeletet, ami most még megvan, és az a felügyelet, amit valójában utána nem tudom, hogy milyen irányban tanul, mit fog megtanulni, mennyire tudok ráhatni erre. Tehát valójában Geoffrey Hinton, aki decemberben kapott Nobel-díjat, ugye fizika Nobel-díjat, ez egy érdekes
mesterséges intelligencia kutatásért.
Ott hagyta a mesterséges intelligencia kutatólaborját, mert hogy azt mondja idézet, hogy én azt hittem, hogy 25-30 évünk van még, de igazából kevesebb, mint 20 van, tehát addig, amíg egy olyan nagy mesterséges intelligencia jön, ami teljesen megváltoztatja az életünket. Most az, hogy hogy változtatja meg az életünket, ne beszéljünk még erről, hogy elvesz sok munkahelyet, persze, hogy elvesz. És itt viccesen tudnám mondani mindenkinek, hogy kezdjen el mesterséges intelligenciát használni a munkájában, a mindennapi életünkben. Mert most ezt idézem, mert az a mesterséges intelligencia, amit én használok, biztos, hogy nem veszi el az én munkámat. De az, amit a szomszédom használ, az már elveszi a munkámat.
Itt említette az adatbázisokat, és erre térnék vissza, hogy honnan tudjuk akkor, hogy a mesterséges intelligencia nem halucinál, vagy nem álmodik, ahogy ezt szakkifejezéssel szokták mondani, mármint, hogy nem állít olyan dolgokat, amelyek valójában nincsenek, vagy nem hivatkoz le olyan, teszem azt, könyveket, tanulmányokat, amelyeket soha nem írtak meg. Kérdezem ezt azért is, mert ön is elmondta, hogy több milliószor akkora adatbázisból dolgozik az AI, mint amit mi meg tudnánk, mi emberként meg tudnánk tanulni, el tudnánk olvasni. És van nekem egy példám is, dr. Rizsko Ágnes pszichoonkológus hozott létre egy mesterséges intelligenciát, amelynek az a neve, hogy Anna, és ennek a mesterséges intelligenciának az idézőjeles konténerébe ő táplál be olyan adatokat, vagy a saját tanulmányait, könyveit, vagy olyan információkat, amelyeket ő ellenőrzött le. Tehát ilyen téren Anna egy megbízható mesterséges intelligenciának mondható, mert egy szakember táplálja bele az adatokat. De mi a helyzet akkor a ChatGPT-vel, Gemini-jal, Bard-dal, és hosszú a sor?
Vegyük a ChatGPT-t. Ott van a középső szócska, a P. Pre-trained. Ez pont azt jelenti, valaki felügyelt módon megmondja neki, hogy mit tanulhat meg, mit kell megtanulni. És ugye ez a tanulás, ami egyik érdekes mód, hát több tanulási mód van, de van egy olyan tanulás, ami úgy hívunk, hogy reinforcement learning, tehát az visszaigazolásos tanulás, hogy a kisgyerekeket szoktuk tanítani, hogyha valamit nagyon szépen ír le valamit, akkor megdicsérem, ha meg nem, akkor azt mondom, hogy nem. Tehát visszaigazolom az egészet. És ezért nem egy ember foglalkozik a tanítás, hanem több tízezer, vagy több majdnem százezer ember egy-egy cégnél. Azért kell olyan sokba a mesterséges intelligencia, és azért több, ugye 100 milliárd dollárokat beszélnek egy-egy ilyen intelligenciának kifejlesztéséről. Egyfelől, mert nagy szerverpark szükséges a hátterében, ami óriási energia szükséglete van. Kettő, hogy több tízezer munkatárs az, akit kell fizetni, aki a tanulásnál ott van, és ezeket a felügyelt tanításokat segíti és végzi. Na itt van a háttere, hogy valójában azért nem fog félre beszélni, mert akik ezt a tanítást elvégezték, azoknak nem érdekük, hogy ezt megengedjék, és van egy ilyen fogalom is, refinement, tehát olyan szűrés ezeknek az információknak, ami pontosan a kétes információkat nem engedi, hogy megtanulja. Tehát valójában itt van a visszacsatolás arra, hogy abban a pillanatban, mikor már nem lesz felügyelt a tanítás, hanem úgy, ahogy az Alfa Zero saját magát tanította meg sakkozni, akkor már gond lesz, és vannak ilyen érdekes vélemények is, mert próbálták emberek elemezni, hogy a Alfa Zero, ugye sakkprogram, mindjárt mondok még egy érdekességet itt ezzel kapcsolatban, hogy miért kell odafigyelni, próbálták kielemezni, hogy is játszik. Ő saját maga tanult stratégiát, akkor hogy játszik. És kiderült, hogy nagyon veszélyesen, nagyon támadóan, nagyon úgy játszik, mint ahogy egy ember nem szokott játszani. Tehát valójában egészen másként tanult meg sakkozni. Most azért érdekes ez az Alfa Zero és Alfa Go, amit mondtam, és az a DeepMind cég, mert hogy a DeepMind-nak az igazgatója és egyik mesterséges intelligencia kutatója kapott ugyancsak az idén Nobel-díjat. Nem fizikát, hanem a kémia Nobel-díjat. Az AlphaFold 2 program kifejlesztéséért, ami tulajdonképpen a fehérje molekuláknak a tér szerkezetét jósolja meg előre. És ez egy áttörés az orvostudományba. Tehát igazából egyik nagy áttörés a mesterséges intelligenciának pont az orvostudományban van, ahol személyre szabható gyógyszereket tudok fejleszteni. Tehát előre megmondja a program, hogy az a megfelelő fehérje szerkezet milyen térbeli szerkezetet vesz fel, és megmondja a hatásmechanizmusát. Megmondja azt, és ugye amikor gyógyszerekről beszélünk, akkor mindenki azt mondja, hogy hát ki kell fejleszteni, meg kell kapni azt a molekulát. Hát ez az a molekula, ami itt van, és hogy mennyire volt hatékony ez a program, hát az, hogy előtte pár tízezer ilyen molekulát térképeztek fel, 6 hónap működés alatt 1 milliót. 1 millió tette. Persze több milliárd van, ez így van, de valójában megért ez is egy Nobel-díjat, és tulajdonképpen ugyanaz a csapat fejlesztette ki, amelyik a Alfa Zero sakprogramot, vagy az Alfa Go-t fejlesztette.
Tehát kémiai Nobel-díjról, de a valóságban még egy mesterséges intelligencia Nobel-díjról beszélünk. Professzor úr, itt kanyarodjunk vissza egy kicsit az informatikusokra, a fiatal informatikusokra, azokra a pályakezdőkre, akiket a tapasztalt szenior informatikusok nem akarnak maguk mellé venni, mert a mesterséges intelligenciával könnyebb dolgozni, azt nem kell betanítani, nem tesz fel kérdéseket, hanem csak megoldja, vagy megpróbálja megoldani a problémákat. Mindezek fényében hogyan látja az informatikus szakma a jövőjét az AI írájában, az AI nyomása alatt? Kipukkadhat ez a lufi, már ha egyáltalán lufinak lehet nevezni, amit informatikus boomnak hívunk, mert hogy ugye azt láttuk az elmúlt években, 2015-től, vagy még régebb óta, de legalább 10 éve már elkezdődött ez, hogy nagyon sok fiatal megy informatika szakra, mert azt látják, nem is tévesen, hogy ebben van a pénz.
Ez tökéletesen így van, de mondok egy polgárpukkasztó dolgot. Kedves hallgatók, gondoljanak el, akár a szomszéd informatikussal beszéljék, hogy a Marosvásárhelyen, de akár Romániában is, hány olyan programot fejlesztettek, amelyet itt találtak ki, és utána eladják majd a végterméket. És meg fognak döbbenni, hogy nagyon keveset. Tehát a romániai informatikusok, vagy a mellettünk a szomszédban dolgozó informatikusok is nem saját ötletet fejlesztenek tovább, tisztelet a kivételnek, hanem bérmunkát végeznek. Bérmunkát végeznek nyugati cégeknek, mert hogy az itteni fejlesztések azokra a termékekre, amit ők igényelnek, sokkal olcsóbb, mert itt nem kell olyan nagy pénzt adjak. Olyan, mint ha Indiába elvinném, és egy indiai informatikus fejlesztene ki ugyanazt, mint itt. Tehát valójában egyelőre álljunk meg ott a pillanaton, hogy az informatikai ipar, ami nagyon felfutott, és nagyon, de az itt nálunk egyelőre bérmunka szinten működik, és át kéne álljunk egy olyan szintre, hogy mi fejlesztünk, a mi ötleteinket fejlesztjük ki, és eladjuk végtermékként. Még egyszer mondom, nem akarok senkit megsérteni, tisztelet a kivételnek, mert ilyen is van, de nagy többségében ez a helyzet alakul ki. Ugyanakkor Van egy egyszerű javaslatom, de nem csak az én javaslatom, mert hogy ugye évek óta olvasok, hogy melyik munkahelyek fognak megszűnni, hát persze a raktáros, taxisofőrtől elkezdve mindez. Az informatikus nem fog megszűnni, de az informatikus át kell képezze magát. Át kell képezze arra, hogy azokat a területeket, mondjuk mesterséges intelligenciában fejleszen, amiben ma nagyon nagy szakember hiány van. Azt mondják, tehát a mai informatikusok egy része kódoló. Nem is kell egyetem. A Kolozsváron volt egy ilyen történet, hogy 6 hónap ilyen gyors talpalóval megtanítottak bárkit kódolni. Mondhatjuk, hogy informatikus, de igazából csak kódot generál. Az informatikus ennél többet jelent. Jelenti az algoritmust, jelenti a rálátást, jelenti a teljes folyamatot, hogy én hogy fejlesztek ki egy programot. Na, ilyenekké kell válni, és ebben a pillanatban biztos, hogy nem fogom elveszteni a munkahelyem.
Dr. Dávid László egyetemi professzorral, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem korábbi rektorával beszélgetünk a mai digitális világban, a témánk pedig a mesterséges intelligencia hatása a munkaerőpiacra, illetve a munkakörökre. Itt hosszasan beszéltünk arról, hogy mi vár a jövőben az informatikusokra, illetve hogy még vannak olyan területek, például a raktáros és a taxisofőr, amit ön említett, de szerintem lehet beszélni bolti feltöltőről, akár könyvelőről is bizonyos esetben, és ezeket a munkakörök a mesterséges intelligencia képes lesz a jövőben átvenni. Ugyanakkor korábban fogalmazott úgy, még a műsor előtt, amikor beszélgettünk, hogy az orvosok munkája is veszélybe kerülhet a mesterséges intelligencia által. De hogyan veheti el az egészségügyi dolgozók feladatait az AI? Mert szerintem ez azért nagyon sok hallgató számára nem tiszta, és bevallom, hogy számomra sem.
Nem veszi el, hanem segíti. Tehát az orvosok esetében garantáltan azt a lépést teszi meg, hogy a diagnózis felállításánál egy-egy olyan dologra felhívhatja az orvosnak a figyelmét, amit ő fáradtság, vagy éppen adott eset miatt nem vesz észre. Tehát a mesterséges intelligencia, akár képfelismerő szoftverek, mert ugye ezek már működnek, egy az egybe segítik a munkájukat. Egyébként én nyugodtan elmondhatom, hogy 35-40 évben, 40 éve egy éjszaka beszélgettem dr. Bárányi Ferenccel, volt egészségügyi miniszter, temesvári orvos, és akkor egy fogadást is kötöttünk. A fogadás végeredményében mind a ketten egyetértettünk, sajnos mind a ketten elveszítettük volna már a fogadást. A fogadás arról szólt, hogy a matematikát, mint tudományt, mikor lesz kötelező az orvosin. Én azt mondtam, hogy 10 éven belül, ő azt mondta 5 éven belül, ez történt 35-40 évvel ezelőtt.
És most sem kötelező.
És még most sem kötelező. Ez egy nagyon nagy hiba, véleményem szerint, mert pontosan ez a mesterséges intelligencia bizonyítja azt, akár a képalkotó rendszerekre gondoljon mindenki, hogy mennyire fontos a matematika és az exakt tudományok a mai orvoslásban. De igazából valójában ezzel a mesterséges intelligenciával megkerültük, hogy nem az orvos kell megtanulja azt a matematikát, hanem a mesterséges intelligencia kutató elvégzi azt a programozást, amivel az orvos munkáját tudja segíteni. Tehát számos ilyen szakértői rendszer létezik és működik, mit szintől elkezdve, amely tanácsokat ad. Tehát valójában a jövő orvoslása az úgy fog működni, hogy a diagnózis eredményeit az orvos valamilyen módon beviszi, megmutatja ennek a mesterséges intelligenciának, és a mesterséges intelligencia diagnózisokat javasol. Az orvos lesz az, aki ebből kiválasztja az egészet, de megkönnyíti az orvosnak a munkáját. Tehát egy olyan szimbiózis alakul ki, amelyik valójában az orvosok munkát sokkal hatékonyabbá teszi, és én szerintem az orvosoknak nincs, amit ebben féljenek. És sok ilyen szakma van, de hát mondjuk ki, hogy kinek veheti el még a munkáját? Például az ügyvédeknek. Tehát, hogyha egy óriási adatbázis áll a hátam mögött, akkor egy mesterséges intelligencia emberi, az még nem tud éppen úgy érvelni, mint egy ügyvéd, vagy egy jogász. Tehát, és ilyen konferenciát is tartottak, hogy a mesterséges intelligenciának milyen hatása lesz a jövőben. A kolozsvári kollégáink, azt hiszem, egy évvel ezelőtt tartottak ilyen konferenciát, és jogosan, mert hogy az nyilvánvalóan egy olyan ismerettár, és ha valaki a jogászok munkáját ismeri, az arról szól, hogy megfelelő eseteket keresnek. Hát a mesterséges intelligencia percek alatt megmondja, hogy hasonló eset mikor volt.
Sőt, percek sem kellenek, és nekünk is nagyon fogynak ezek a bizonyos perceink a mai digitális világból, de amellett nem mehetünk el, hogy professzor úr, ugye a történelem során láttuk az ipari forradalmakat. Láttuk, és mindegyik esetében az volt az álláspont, hogy ezt követően nem lesz szükség az emberekre, az emberi munkára. De a gőzgép, az elektromos áram, sőt az internet megjelenése után is ott vannak az emberek, és ezek a technológiák nem úgy meghagyták a munkahelyeket, hanem új munkahelyeket is teremtettek. Bekövetkezhet meglátása alapján a mesterséges intelligencia esetében is ez? Vagyis teremthet új munkahelyeket az AI?
Már ennek a közepén vagyunk. Tehát azok a programozók, akik mesterséges intelligenciát fejlesztenek, azoknak nem lett volna munkájuk, hogyha ez nem történik meg. És minden pillanattal, ahogy ez a mesterséges intelligencia használatát a életünk minden területére kitesszük, akkor számos olyan munkahely jön létre, hát a mérnökök nagyon fel fognak tehát értékelődni, hogy a mai mesterséges intelligencia, amit mindenki lát, az egy virtuális dolog, a telefonunkon beszélünk, a ChatGPT, a Gemini-jal, vagy és így tovább, de hát a robotok. Tehát azoknak oda mérnöki munka kell, hogy egy olyan robotot megtervezze, ami elvégzi a munkánknak egy jó részét. Ami takarít, ami ebédet főz, ami esetében, tehát nem csak az értelmi vagy a irodai munkát végezhetjük el, hanem egészen mást is. Nos, azokat az intelligenciát, tehát egy-egy ilyen robot az egy önálló egység, az nem arról szól, hogy ő most a központi, valahol virtuálisan létező mesterséges intelligenciával kommunikálva mindent elvégez, ha bár ennek is megvan a lehetősége, hanem önálló döntéseket kell hozzon. Tehát valamilyen szinten egy automata porció is már döntéseket hoz, de ennél sokkal, de sokkal többről van szó, és ez teljesen új munkahelyeket fog teremteni. Tehát egyesek megszűnnek, az a GPS, mechanikus munkák megszűnnek, és jogosan szűnnek meg, sőt a következő szint is megszűnik, mert hogy mesterséges intelligencia sokkal többet tud, mint a csak információkat adni, ami itt van, és jön egy másik világ, és az a másik világ ugye az önvezető autóktól elkezdve minden, ami fizikailag is velünk van, és fizikailag is segíti az életünket. Na azokat ki kell fejleszteni. Ide számos olyan tudásra van szükség, amit mérnökként lehet elképzelni, és mi, mint egyetem, mint Sapienci Egyetem, ezt fel is tettük már kérdésként, hogy hogyan kellene azokat a diákokat felkészíteni arra a munkára, amit ma nem tudnak, hogy mit fognak végezni. Ugye van egy ilyen történet, hogy valaki megkérdez, hogy 20 év múlva a mai munkákból meg fog szűnni 80%-a. Hát akkor miért nem azt a 20%-ot tanítom csak, ami biztos, hogy nem szűnik meg? S a válasz erre az, hogy mert nem tudom, hogy melyik lesz a 80% és melyik lesz a 20%.
Zárszóképpen akkor professzor úr, hogyan látja, mekkora szerepe lesz a jövőre nézve, vagy a jövőben a jelenlegi, és nyilván jövőbeli egyaránt továbbképzésnek, az emberek továbbképzésének, tovább tanításának, tovább tanulásuknak?
Ha azt beszéljük, hogy ha így fogalmazom, hogy tovább tanításuknak, abban nem hiszek. Ha valaki nem akarja a tovább tanulást, akkor az nem fog tovább tanulni. Tehát a tovább hogy tovább tanuljanak a saját maguk fejlesztésében, abban hiszek. Né, én mindjárt 70 éves vagyok, és mai napig tanulok. Mai napig tanulok. Tehát, és nem csak mesterséges intelligenciából, tehát mai napig vannak olyan ötleteim, ami rá tudok csodálkozni, hogy ez csodálatos, milyen jó dolog, azt meg kéne érteni, mert tovább kéne vinni, ki kéne tenni. Tehát az életnek van egy célja. És az a cél, az történetesen az lehet, hogy egy percet sem szabad úgy dolgozni, hogy az ember ne élvezze azt. Azt kell csinálni, amit az ember élvez. És a tanulás, a továbbfejlesztése valakinek pontosan ezt fogja jelenteni mindenki esetében. Tehát egy az egybe arra buzdítok mindenkit, hogy használják a mesterséges intelligenciát, arra használják, amit ők szeretnek, a hobbiuknak, a munkájuknak, amit csak ők akarnak, és nézzék meg, hogy mennyivel más emberek lesznek.
Legyen akkor ez a zárszó, dr. Dávid László egyetemi professzor, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem korábbi rektora. Köszönöm, hogy itt volt a digitális világban, és válaszolt a kérdésekre.
Én is köszönöm, és jó éjszakát kívánok mindenkinek.
Önöknek, tisztelt hallgatóink, külön köszönet a figyelmükért. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van, és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát, viszont hallásra!
A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.